Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, köszöntöm Téglás Pétert, állandó segítőnket, szakértőnket. Szia Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit hoztál nekünk ma?
Egy igen nagy sikerű könyvről szeretnék beszámolni és azt ismertetni, illetőleg ennek a könyvnek alapján készült filmről is szeretnék beszélni, ahol a Folyami rákok énekelnek című, egy Delia Owens nevezetű író nőről van szó, és hát a film is a közelmúltban jelent meg. Maga a könyv valami egészen fenetikus sikert aratott abban az országban, az Egyesült Államokban, ahol azért mondjuk a könyv példány szám, hát óriási, még ott is föltűnt, hogy több millió példányt adtak el ebből, és azóta egyébként a világ számos nyelvére lefordították, így magyarra is lefordították. Maga a könyv 2018-ban jelent meg, és indult világhódító körútra, magát a filmet pedig 2022-ben forgatták. Na most, míg magát a könyvet a kritikák, hangsúlyozom, a színvonalas kritikák nagyon nagyra értékelik, addig a filmről, hogy is mondjam, csak nagyon elítélően nyilatkoznak. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit igazságtalanul. A port.hu foglalja össze a kritikusoknak a véleményét, mégpedig a következő módon fogalmaz, hogy a legújabb filmet a kritikusok imádják gyűlölni. Nem igazán értem, hogy miért, természetesen a hallgatókra, reménybeli nézőkre, olvasókra bízzuk, hogy vessék össze a könyvet és a filmet, hogy valóban ennyire rosszul sikerült-e a film. Még egyetlen mondat a filmnek a védelmében, nagyon kitűnő színészek szereplői vannak, akik a könyvben megismert alakokat kitűnően formázzák meg és kitűnően alakítják.
Egyébként a 2018-as könyvhöz annyit szeretnék mondani, hogy a mi családunkban például frenetikus sikert aratott maga a könyv, tehát, hogy végigment, és minden családtagunk elolvasta. Én azt gondolom, hogy egy nagyon értékes műről lehet szó. Én magam nem olvastam még.
Hát föltétlenül el kell olvasni. Annál is inkább, mert van egy olyan érdekessége a könyvnek, amit egyébként ezek az általam színvonalasnak tartott kritikák is kiemelnek, hogy úgy Isten igazából nem értik, hogy mi a sikernek a titka, hisz olyan panelekből építkezik maga a történet és maga a könyv, amelyek szokványosak. Tehát ugye van egy család, egy nehéz sorban élő család, amely lecsúszott, amely jobb napokat élt meg. Ebben a családban van egy borzalmasan brutális iszákos férj, aki szétzilálja ezt a családot, van benne szerelem, van benne álnokság. Hát ezek azért ismert panelek. A kritikák szerint tulajdonképpen a sikert szolgálja, hogy egy olyan természeti környezetben játszódik, egy valós természeti környezetben, nem kitalált természeti környezetben játszódik, ahol hát gyönyörű a táj. Ez Észak-Karolina az Atlanti-óceán partján, egy olyan part részen játszódik, egy olyan lápos part részen, ahova beszivárog a víz, mocsár, illetőleg láp alakul ki, annak az összes következményeivel fantasztikus vegetáció van, fantasztikus élővilág van, és egyébként a helyiek, akik hát meglehetősen szegények, csak motorcsónakkal tudnak közlekedni. Tehát nem kerékpár, nem gépkocsi, hanem a fő közlekedési eszköz a motoros hajó. Egész pontosan írja a könyv, hogy mikor játszódik. Tehát 1969-ben játszódik maga a történet, és az 50-es évektől követi ennek a családnak a sorsát a cselekmény, illetőleg a cselekmény szövés. Miről van szó? Lényegében már sejtettem, hogy egy nehéz sorsú családról van szó, akik ebbe a lábba költöznek ki, egy viskóba költöznek ki, amikor anyagilag végképp tönkre mennek. Az apa védelmére egyetlen dolgot lehet elmondani, részt vett a második világháborúban, és egy meglehetősen súlyos sérülést szenvedett el, az egyik lába az nehezen mozog. Ez azonban nem indokolná a mérhetetlen iszákosságát, a társadalmi lecsúszást, és azt a hihetetlen brutalitást, amelyet a család belül elkövet, ütiveri a gyönyörű szép feleségét, a gyönyörű gyermekeit, és bekövetkezik az, ami egészen meglepő. Tehát ez az asszony, aki 10 körömmel ragaszkodik a gyermekeihez, egy ilyen nagyon alapos verés, nagyon megalázó verés után egész egyszerűen összepakol, fogja a bőrönnyét, és ott hagyja a családot. És miután az anya távozott, fokozatosan a család többi tagjai, a lányok, aztán a fiú is eltávozik, és ketten maradnak a mi főszereplőnk, Kája, így hívják őt, ketten maradnak az apjával. És láss csodát, az apa átmenetileg, mintha normálisabb lenne. Abba hagyja az ivást, foglalkozik a kislánnyal, bemutatja neki a természeti környezetet, tanítgatja arra, amire egy apának tanítgatni kell a gyerekét, azonban egy újabb esemény megint kifordítja önmagából, visszatér az iszákossághoz, és egyszer ő is összepakol és eltűnik. Tehát a tizenéves kislányt teljesen magára hagyják ebben a természeti környezetben, egy minden komfort nélküli szánalmas viskóban, és a gyereknek nincs kapaszkodója, nincsenek rokonok. A lábban számos ember él, ezek mind lecsúszott a perifériára szorult emberek, és nem elég az, hogy szegények, és a mi főhősünk is éppen hogy meg tud élni, hanem még egy komoly társadalmi megvetés is sújtja őket, mert hát mindenki lenézi, ezek lusták, és biztos azért élnek ilyen szánalmas körülmények között, és ez a kislány teljesen a magába fordul, kizárólag saját magában bízik meg. Óriási önuralommal, óriási megfigyelő képességgel rendelkezik, kiismeri a természeti környezetet, és megél. Egyetlen emberi kapcsolata, meleg emberi kapcsolata van, akik segítik, egy színesbőrű házaspár, akik gyakorlatilag pótanya és pótapaként működnek.
Innen fogjuk folytatni az ismertetőt dr. Téglás Péterrel, ahol a Folyami rákok énekelnek című könyv és film ismertetőjében vannak. Maradjanak velünk!
Vendés olvasd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyv és film ismertetőnket dr. Téglás Péterrel, ahol a Folyami rákok énekelnek, nagy sikerű 2018-as könyvről, illetve 2022-es filmről hallunk ismertetőt. Folytassuk, Péter.
Na most az egyén fejlődésében, ennek a kislánynak a fejlődésében megmutatkozik az, hogy hát nagyon jó génjei vannak. Örökli a szüleinek, még annak a vaddisznó édesapjának is az intelligenciáját és alkalmazkodó képességét. És örökli az édesanyjának a csodálatos kezét, aki gyönyörűen fest, gyönyörűen rajzol, és ez a kislány elkezdi a környezetében előforduló állatvilágnak a lerajzolását, rögzítését, és ezt teszi olyan gyönyörű színekkel, és annyira élethűen, hogy amikor megküldi egy könyvkiadónak, az örömmel jelenteti meg. Kicsit előre szaladtam a cselekményben, teszem hozzá, hogy ez a féle epizód aztán nagyon sokat segít rajta, anyagilag is. Na most a kislány tetejébe, aki hát ugye vékony, nyilván úgy táplálkozik, amit ugye a szegénysége lehetővé tesz számára, egy nagyon szép nővés erdül. Van egy fiú, aki ott a közelébe a motorcsónakból pecázik, és többször összetalálkozik a lányjal. A Mikajánk megpróbál egyfajta távolságot tartani, mert hisz fél mindenkitől. Azonban ez a fiú olyan együttérzően, annyira nem tolakodóan viselkedik vele, hogy egy komoly szerelem alakul ki közöttük. Azonban a fiú a környező társadalom magasabb régióiba tartozik, nem gazdag, szó nincs róla, hogy gazdag, a család azonban lehetővé, és legfőképpen az apa lehetővé tudja tenni a fiú számára azt, hogy tanuljon, aminek természetes következménye, hogy erről a környékről el kell egy nagyvárosba költöznie, és ott a tanulmányait elvégezni, és hát szakítanak tulajdonképpen a fiú ígérete szerint természetesen átmenetileg, azonban kiderül, hogy hiába várja a lány. Hónapokig, évekig hiába várja a lány, a fiú nem tér vissza. Ez idő alatt támad egy másik kapcsolata. Ez a fiú, aki szintén a közeli városból származik, viszont a gazdagabb réteg gyermeke, aki hát ugye nagyon sok mindent megengedhet magának, nagyon ügyesen kelti föl a lánynak az érdeklődését és rokonszenvét, szerelemmé alakul az ő kapcsolatuk. A Tét nevezetű első fiú többé-kevésbé kája elfelejti, azonban ez a fiú egy igen gonosz, igen számító, nagyon antipatikus alak, aki aztán kiderül róla, hogy a kapcsolat mellett ő a városban már házasságot is kötött. Akik tetejében egy nagyon jó kiállású, nagyon jóképű férfi, és azért is mondom, hogy kár a filmet ilyen módon, hogy is mondjam, a végletekig kritizálni, mert ugye a könyvvel ellentétben természetesen a maga valójában tudja megjelentetni ezeket az alakokat, és mindkét fiú olyan színész alakítja, aki nagyon jó kiállású, nagyon jóképű. A lényege a második számú fiúnak, hogy nagyon csúnya vége lesz a kapcsolatnak, egy alkalommal rátámad a lányra, összeveri, próbálja megerőszakolni. Hát a Mikájánk azért fizikailag is erős, tehát ebben a környezetben azért fizikailag erős, sikerül kiszabadulni a nállánál, nyilván erősebb fiú szorításából, hatalmas hangzavar, szitkozódás, ha még egyszer a közelembe jössz, megöllek, fölkiáltás. Na most ennek a későbbiek során nagyon komoly következményei lesznek, mert a közelben lévő lagunába két csónakból is pecáznak, és szemtanúi, illetőleg fültanúi ennek a veszekedésnek. A lényege az, hogy 1969 elején a lába épített kilátó torony tövében megtalálják ennek a fiúnak, tehát ennek a második számú fiúnak a holttestét. Az elsődleges vizsgálatok meglehetősen egyértelműen azt mutatják, hogy a kilátóból zuhant le, mégpedig oly módon, hogy a kilátóba épített járda egyik elemét valaki kiemelhette, és könnyen elképzelhető, hogy ezt nem vette észre a fiatalember, belelépett a semmibe, és zuhanás közben beütötte a tarkóját a kilátó szélébe, lezuhant a sárba, és hát ott nyilvánvalóan életét veszítette. Na most tulajdonképpen a történetnek akár vége is lehetne, azonban a sheriff egyre több gyanús körülményre bukkan. Elsősorban és mindenkelőtt az, hogy semmiféle nyom nem fedezhető föl. Nincsenek lábnyomok, tehát nem lehet tudni, hogy hogy került oda a fiatalember a kilátóba. Káját az esemény idején megint csak látja, eléggé forgalmas ez a láb, tehát azért ott sok ember mozog ide-oda, látják az esemény idején, minthogyha ő lenne, persze hát ugye nyilván a látás viszonyok is egy ilyen lápos területen, ahol hát azért köd van, meg sötét van, meg félhomály van, meg a növényzet ugye takarja a kilátást, mintha látnák, hogy távozik, vagy jön a csónakjával, a lényeg, hogy előbb-utóbb bűnügyvád alá helyezik a mi Kájánkat is. Hát ugye nyilván nem tudom önmagamat megtagadni, azért mindenki, aki a büntető jogalkalmazással foglalkozik, azért elgondolkodik rajta, ismervén a könyvet és a filmet, hogy rendelkezésre áll-e az ügyésznek elég bizonyíték ahhoz, hogy vádat emeljen. Ez képezheti vita tárgyát, de a mi könyvünkben teljesen egyértelműen dönt az ügyész, vádat emel, le is tartóztatják. Egyébként a letartóztatásnak valóban megvan a törvényes feltétele, mert a Kája, akit többször próbálnak a rendőrök elé érni, mindig rendkívüli ügyességgel megszökik előlük.
Innen fogjuk folytatni, ahol a Folyami rákok énekelnek című könyv és film ismertetője rendkívül izgalmas résznél vagyunk. Már a szívünk szorul szegény Kájáért, mi lesz vele. Maradjanak velünk, innen folytatjuk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a könyv és film ismertető dr. Téglás Péterrel, ahol a folyami rákok énekelnek. A történetben egy nagyon izgalmas fordulatnál tartunk.
Vád alá helyezik a főszereplőnket. Letartóztatják. Aki borzalmasan éli meg ezt az egészet, hisz ő a szabadsághoz szokott, ahhoz, hogy a természetben él, és hogyha a kedve úgy hozza, akkor akár kimegy az erdőbe, és ott alszik. Tehát el tudjuk képzelni, hogy egy rendőrségi fogna micsoda megpróbáltatásokat jelent a számára. Tegyük hozzá, hogy azért maga a személyzet és a rendőrség meglehetősen együtt érez vele. Tehát azért próbálnak rajta segíteni, próbálnak megfelelő étkezést biztosítani a számára, azzal együtt, hogy viszont a szélesebb társadalom azáltal, hogy a lápi lányról van szó, hát a rendes nevét nem is ismerik, csak a lápi lányként emlegetik, azért a szélesebb társadalom meglehetősen elutasító, és ahogy ez lenni szokott, már előre tudják az ítéletet, hogy bizony halálra fogják ítélni, és majd beleültetik a villamos székbe. Na most még egyszer visszatérek ugye a büntető jogi összefüggésekre, nagyon gyönge lábakon áll a vád. Tehát azért maga a halál ok, ugye az orvos szakértő szerint is, nyilván a tarkónak a beütése, a földre zuhanás, tehát idegenkezűségre utaló bármiféle nyom nem létezik. Na most tegyük hozzá, hogy idegenkezűség nem is kellett volna a vád logikája szerint, hisz csak egy pici kis lökés kell ahhoz, hogy valaki belezuhanjon egy lukba, amelyből több méter esik, és utána kitöri a nyakát. A mi könyvünk, amely tulajdonképpen egy természetfilm, egy szerelmes film, a végére egy tárgyalótermi drámává alakul át. És nagyon életszerű esküdt széki tárgyalásról van szó, természetesen egy időközben már visszavonult ügyvéd vállalja Kaja védelmét, hisz nyilvánvalóan nem rendelkezik szükséges anyagiakkal, hogy nagy pénzért védőt válasszon, aki nagyon ügyesen és nagyon taktikusan alibit igazol, ezt az alibit többé-kevésbé a vád cáfolja, a lényege azonban az, hogy Kaját fölmentik. Ez nem egy nagy meglepetés, még egyszer mondom, a büntető jogalkalmazók részére, vagy aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, ilyen bizonyítékok alapján, ilyen nagyon súlyos ítéletet, ilyen főben járó bűnben egy bűnösséget kimondani azért nehéz lenne. És tulajdonképpen a történet happy enddel végződik, hisz a Tét nevezetű első szerelem visszatér, és néhány perce van a filmnek is, és aztán a könyvnek is néhány oldala van arra, hogy lélik együtt az életüket. Ebben a viskóban, amit aztán persze nyilván az időközben módosabbá váló család fölújít, modernizál, viszont az életüket változatlanul ehhez a lábhoz kötik, és ugye Kajának öregkorára az a kérése a Jóistenhez, hogyha eljön a halál, akkor néhány percen belül következzen be, és ezt meg is adja neki a Jóisten, mert épp csónakázik, valóban megy, amikor rosszul lesz és meghal. A történetnek nincs vége.
Ez meglep.
A férj, az időközben szintén ugye idős, megöregedett férj, természetesen elkezd rendet csinálni. Kaja millió vázlata, könyve, verse között, és talál egy borítékot, amelyben föltűnik neki egy vers, és föltűnik neki egy tárgy, amit én most annak idején nem ismertettem, ugye a második udvarlónak ajándékozott kagyló, amelyet egyébként állandóan viselt, de a helyszínelés, illetőleg a halott szemre során nem találták meg a férfinek a nyakában. Tehát a férj a rendcsinálás során megtalál egy verset. A vers így szól. Oda csalni könnyű volt. Elég egy szerelmes hívó pillanás, de akár a nőstény, Szent János bogár, hívásában titkom már ott volt a halál. Egy utolsó érintés befejezetlen maradt, az utolsó lépés csapda volt, és zuhan lefelé. A szeme végig engem néz, míg a más világot nem látja meg. Ott láttam benne a változást, előbb a kérdést, aztán a választ, végül eljött a vég.
Hűha!
Rábízom a hallgatókra, hogy értékeljék ezt a verset, hogy vajon ezzel mit akart a mi főhősünk kifejezni, ne talántán egy beismerő vallomásról van szó.
Nagyon köszönjük dr. Téglás Péternek a mai ismertetőt, ne feledjék, ahol a Folyami rákok énekelnek című könyvről, filmről, történetről hallhattunk tőle. Köszönjük, hogy hoztad.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.